folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
Növekedjetek a kegyelemben. Pünköst hétfőn, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 8 tudományterületen összesen 42 szakmai előadás. Lezajlott a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia.
Kárpátalján most már a 20. konferenciát tudjuk szervezni. Ez üzeni a fiataloknak, hogy érdemes tanulni, érdemes képezni magukat, előbbre fognak jutni, és lesz olyan jövőjük, amivel boldogan és stabilan tudnak élni.
A 119 éve született Dzsida Jenőre emlékeztek a budapesti otthonánál.
Ő az egész kárpát-medencei magyarságnak volt a költője. Végig lehet nézni az itt megjelenteket, hogy lehetőséget ad arra, hogy a költő kárpát-medencei szellemi örökségét ápolva népszerűsítsék azt a tevékenységet, amit kifejtett.
És most jöjjenek a részletek. Nyolc tudományterületen mutathatták be kutatásaikat a fiatal előadók a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hagyományos tudományos diákköri konferenciáján. A Beregszászi rendezvényen összesen 42 szakmai előadás hangzott el, amelyeket hazai és külföldi szakemberekből álló zsűri értékelt. A konferencia résztvevői szerint a helyi közösségeket érintő kutatások a szülőföldön való boldogulást és a kárpátaljai magyar közösség jövőjét is szolgálják. Iváncsik Attila összeállítása.
A 20. jubileumi kárpátaljai tudományos diákköri konferencia bebizonyította, hogy a tudomány és a tehetséggondozás a legnehezebb időkben is az összetartozás, az értékőrzés és a megmaradás bástyája Kárpátalján. Fogalmazott Orosz Ildikó, a Beregszászi Rákóczi Egyetem elnöke. Kiemelte, a kárpátaljai magyar tudományosságnak nem csak példaértékű múltja, de reményteljes jövője is van.
Szoktam mondani, nem csak a tolvajt szüli az alkalom, hanem a tudóst is az alkalom szüli, hisz ahhoz, hogy valaki tehetségét kibontakoztassa, lehetőség kell a kutatáshoz, lehetőség kell a kutatási eredmények bemutatásához, annak a megvitatásához, hisz ez adja a tudományos élet folytonosságát. Az intézményünk, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Beregszázi speciális kihelyezett tagozatából egyetemmé vált, minden olyan lépcsőfokot megjárt, amit egy teljes egyetemi vállás megkíván. Voltunk tanárképző főiskola, majd Rákóczi főiskola, profilbővítéssel fejlődtünk, és ehhez a fejlődés egyik motorja a tudományos utánpótlás nevelése volt.
Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön nevű bizottságának elnöke a kárpátaljai magyar tudósok fontosságát hangsúlyozta.
Egyetemé vált II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem kezdettől fogva szerves részét képezi Magyar Tudományos Akadémiának, hiszen az MTA rövidítés az nem azt jelenti, hogy Magyarországi Tudományos Akadémia, hála Istennek, hanem alapító atyák összmagyar tudományos testületnek, akadémiának hozták létre, és 1994 óta nem csak az akadémikusokat, ezt a néhány száz főt értjük a Magyar Tudományos Akadémián, hanem a köztestület tagságát, ez 20 ezer ember Kaliforniától Ausztráliáig, Beregszáztól londoni világszerte. Mindenki, aki magyar, tudós és belép a köztestületbe, így a kárpátai magyarokat tömörítő Kárpátai Magyar Akadémiai Tanács is ugyanolyan része, mint a fővárosiak és akadémikusok, úgyhogy a Beregszászi Magyar Egyetem dolgozói, mindenki, aki ennek a köztestületnek a tagjai, szerves részét képezik ennek a Magyar Tudományos Akadémiának, tehát nem kívülállói. És ez a konferencia is arról szól, a tehetséggondozásról, hogy akik majd elvégzik az alapszakos, mesterszakos képzést, ráteszik a koronát, mi mindenre, doktori fokozatot szereznek, azok fognak belépni ebbe a köztestületbe. És Kárpátalja, és a beregszánsziak abból is kiemelkedőek, az egész MTA-n belül szinte 100%-os a szervezettség. Mindenki, aki ledoktorál, azonnal belép ebbe a tudós közösségbe, Magyar Tudós Kamarába. Ez nagyon nem így van. A határ másik oldalán, Magyarországon, vagy akár más elcsatolt területeken. Úgyhogy ilyen szempontból a legnagyobb fokú szervezettség, összetartozás a tudományterületén is itt, Kárpátalján figyelhető meg.
A diákköri mozgalom évtizedes hagyományai a jelenlegi nehéz és bizonytalan kárpátaljai körülmények között is a stabilitást és az értékálló normalitást jelképezik, hangsúlyozta Weisburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia elnöke.
A TDK mozgalom Magyarországon a normalitást képviseli. Gondoljanak bele, hogy a sztálin időkben jött létre, annyi politikai változást megért közben, és ez mindig az érték mentén volt. És az, hogy Kárpátalján most már a 20. konferenciát tudjuk szervezni, ez azt jelenti, hogy Kárpátalján, legalábbis ebben a közegben, akit reprezentál ez a konferencia, a normalitás a legfontosabb érték. És ez azt gondolom, hogy most 2026-ban egy hihetetlen erős üzenet. Ez üzeni a fiataloknak, hogy érdemes tanulni, érdemes képezni magukat, előbbre fognak jutni, és lesz olyan jövőjük, amivel boldogan és stabilan tudnak élni. Én azt gondolom, hogy Kárpátalján hagyományosan a regionális témák dominálnak, és ez a helyes, mert az a terület, amit csak innen lehet feldolgozni. Tehát ezt Magyarországról megcsinálni nem lehet. Nyilvánvalóan ukránok oldalára sem fog senki se a történelmet feldolgozni, vagy a földrajzi viszonyokat, vagy a népesedési viszonyokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a TDK szakmai tartalmakat nézem, akkor egy abszolút hiánypótló, feltáró kutatások szintere lesz. Én is részt veszek az egyik zsűriben, nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra, mindig sokat szoktam tanulni.
A 119 éve született Dzsida Jenőre emlékeztek Budapesten, annál a háznál, ahol az erdélyi magyar költő gyermekkorában családjával élt. A tragikusan fiatalon elhunyt alkotó rövid élete alatt is maradandó helyet vívott ki magának a magyar irodalomban. Versei ma is sokak számára jelentenek szellemi és lelki kapaszkodót. Az évfordulós megemlékezésen koszorúzással és irodalmi visszatekintéssel idézték fel munkásságát. Muzsnai Árpád művelődés szervezővel, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosával Király Levente beszélgetett.
Itt vagyunk annál a háznál, ahol Dzsida Jenő élt az első világháború előtt. Miért érzi fontosnak a költő szellemi örökségének az ápolását, mint Budapesten, mint Szatmárnémetiben?
Valahogy én úgy érzem, hogy ő az egész kárpát-medencei magyarságnak volt a költője, és hogy hát Budapest mégiscsak ennek a központjában van, különben végig lehet nézni az itt megjelenteket, hogy valóban Kijevtől Kolozsvárig, Szatmárnémetitől Veregszászig, természetesen Budapestről is ugye vannak. Vonza is az embereket, és lehetőséget ad arra, hogy találkozzanak, és a költő kárpát-medencei szellemi örökségét ápolva népszerűsítsék azt a tevékenységet, amit kifejtett, és ami tulajdonképpen érdekes mód, mert Magyarország halála után különösebben nem reagálta le, aztán jött a második világégés, jött a népi demokrácia, de 1989-et a romániai változásokat követően elsősorban is Szatmárnémetiben, majd pedig kitekintettünk ugye Beregszász felé, Vác felé, Budapest felé, Kolozsvár felé népszerűségnek örvendett és kultusza elindult. Az Erdélyi Magyar Közművelődés Egyesület, melyiknek egyik, hogy mondjam, vezetőségi tagja vagyok, hangsúlyozottan gondolt és gondol mindig Dzsidára, hisz a szatmári emléktábla mellett a mi nevünk közfűződik, a kolozsvári, a Fürdő utcai emléktábla ott, ahol halála előtt élt, valamint ugye itt az Ilka utcai emléktábla.
Mi Dzsida Jenő szellemi öröksége?
Az ifjúság szeretete, az életnek a szeretete, és a nemzetiségünknek a tisztelete és becsülete. A Psalmus Hungaricusban minden benne van. az is, hogy nem Szatmár németi, nem Budapest, nem Beregszász, hanem az egész világ.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosaként, ha egy kicsit visszatekintünk a pályájára, miért érezte fontosnak ezt a fajta hivatást? Mármint azt, hogy az erdélyi magyarok közötti testvéri összekapcsolódást építse.
Egyedül nem vagyunk erősek, és én napok múlva 85 évesen elmondhatom azt, hogy életem ugye nagy részét a népi demokráciába töltöttem el, ahol szinte írtották a szellemőrökségünket. És úgy éreztem, ezt már középiskolás koromban is, hisz olyan tanáraink voltak, hogy ápolni kell. Meg kell mutatni, hogy kik vagyunk, és hülyekkel maradjunk hozzájuk. Így aztán, mivel mondjuk közel voltam a kultúrához, tudtam, éreztem, hogy Szatmár és vidéke kultúrája jelentős része a magyar művelődés életnek. Ott van Károli Gáspár. Azt a nyelvet, amit itt beszéljük, az a történelmi Szatmár szülötte, Károli Gáspár volt az, aki általánossá tette. A másik nagy nyelvújítónk megint a mi vidékünkről való, hisz Kazinczy Ferenc érseményben született.
Dzsida Jenő vallásos költő volt, most pünkösdöt ünnepeljük, ami a Szentlélek kiáradása, még a keresztények számára is nehezen megfogható. Hogyan kell méltó módon megünnepelni pünkösdöt, és mi az üzenete napjainkban?
Én azt hiszem, hogy ha ezt a mai megemlékezést vesszük például, akkor az, hogy nagyjainkra, elődeinkre emlékezünk, és azokat számon tartjuk, azt hiszem, hogy pünkösd, ahol ugye különböző nyelven beszéltek, de mégis megértették egymást, az jelentőséggel bír. Különben csak úgy elmosolyodtam, mikor a beszédek egyikébe szóba került az, hogy hithű katolikus, valóban hithű katolikus. De én kutatva a családnak az eredetét, Csengeri Tóth Margitnak az édesapja református volt. A gyász jelentése, amelyiken ott van Dzsida Jenő neve is, a debreceni levéltárban őrzik. És én is kálvinista vagyok, éppen ugye magaménak tekintem, mint bármelyik hithű katolikus. És a római katolikus püspök az utóbbi évek mindegyikén ott volt, és beszédet tartott a szatmári Dzsida szobor előtt megrendezésre kerülő megemlékezésen.
Megtartották a Szávió Szent Domonkos templom búcsúját Múzsján. A helyiek által csak kis templomként emlegetett templomot a szalézi atyák építették a 90-es években. Felszentelése óta pedig minden év májusában közösségi ünnepé válik a búcsúnapja. A szentmise mellett találkozások, beszélgetések és közös programok is erősítették az összetartozás élményét a délvidéki településen. Kónya Kovács Otília összeállítása.
Nagyon családias hangulatban zajlott a templom búcsú a Szávió Szent Domonkos templomban. Éliás atya mit mondana erről az ünnepségről?
Elsősorban hálát adok mindenható, jóságos, szerető Istennek, hogy ezen a napon, ezen a szép napon megünnepelhetjük a Szávió Szent Domonkost, a kis templomunknak a védő szentjét. Egy nagyon különleges szentről van szó, egy fiatal szent, aki fiatalságában még korán megmutatja nekünk a hatalmas példát a hitéről, Isten iránti szeretetéről, és ugyanakkor a hűségről. A Szávió Szent Domonkos sokak számára, akár csak a fiatalok számára, a gyerekek számára nagyon vonzó személy, nagyon sok-sok minisztráns megtalálja a minisztránsi hivatását, akár csak a papi hivatását ő benne.
A szent beszédet ezen a szép kis ünnepségen Tapolcsányi Emánuel atya, Verseci plébános mondta.
Szávió Szent Domonkos valóban olyan volt, aki megértette, hogy minden egyes nap az Istennek az ajándéka, és minden egyes nap nekünk is lehetőség, akár tudatában vagyunk, akár nem. Tehát a mai nap az egy lehetőség számomra, a holnap az egy luxus, hogyha szabad így mondani, és nem biztos, hogy azt meg fogom élni. Független, hogy hány éves vagyok. De a lényeg az, hogy tehát legyek Istennek mindig hálás, és gondoljak arra, hogy mindig vannak olyan lelkek, olyan emberek, akik nehezebb helyzetben vannak, mint én. Lényeg az, hogy akár élők, akár elhunytak, mindig Isten kezében vagy vagyunk, és hogyha nap mint nap Isten kezébe, oltalmába helyezem az életemet, akkor van jövőm.
Csordás Irén is mindig szívesen jön ide a Szávió Szent Domonkos templomba. Mit jelent önöknek?
Hát én nekem ez egy borzasztó öröm. Mikor én itt vagyok, én vagyok talán a legboldogabb a világon. Nagyon szeretek ide járni, különben is világéletünkben katolikus hídbe éltem, de aztán, mikor ezt a kis templomot fölépítették, ebbe az utcában laktam, akkor még mindennapos voltam, de akkor még minden nap volt mise. Nos, hogy csak így szombaton van, nagyon szeretek ide járni. Még, mikor gyerekeimnél vagyok, Ausztriában még ott is járok a templom. Egy szót se értök, de templomban vagyok én, nekem az a fontos.
És imádkozni itt, lehet,
ugye? Azt csinálom otthon, minden léptembe.
És valójában most nem is itt lakik, mondja nem, már nem, ebben nem, az utcában, nem, de nem, akkor is eljött a búcsúra.
Nem bánom én, hogy én nekem hogy fáj a lábom, vagy mi. Első voltam, nem volt itt még senki se. Takarítani még mindig járok. 84 éves vagyok, és még mindig járok takarítani. Az egész templomot, ezt most én takarítom mindig, mert van, aki csak a virágot rendezi, a zoltárt, de ez meg a szennyom.
Szarvák Julianna is itt ezen a tájon él, és örömmel jön ide.
Hát, negyedjegy kutcába Táncsics Mihályban lakok, de én is az előttnél bírtam menni, mindig itt nem takarítani, meg a templomba jön nekem. Ez az életem, a szívem úgy jut. Ebbe vágyik, hogy ide jöjjek. Ha nem rögyünk, olyan keserű vagyok, el vagyok keserű, de nem rögyünk, úgy kell, hogy hozzanak. Hogyha nem hoznak, akkor nagyon rossz, mert nagyon szeretek ide jönni. Itt megkapjuk az örömet, meg a bánatunkat is kiöntsük, itt mindenféle mindennek van.
Most ez a búcsú milyennek tűnt?
Nagyon jó, ez nagyon jó. Ez olyan szép mise volt, hogy az embernek a lelkébe beleveszi. Hát ez borzasztó szép volt, igazán.
Most így föl vannak akkor töltődve mindenféleképp.
Pontosan. Meg az az, hogy itt nagy a szeretet. Itt úgy ismerik egymást, de olyan szeretet, hogy senkit nem bánt. Mindenki úgy mindenkinek olyan. Most ez a legnagyobb fontosság.
Hetente egy alkalommal van szent mise az úgynevezett kis templomban, a Szávió Szent Domonkos templomban Muzsján, és rendszerint Babinszky Enikő az, aki a kántor szerepét tölti be. Milyen érzés itt szolgálni?
Inkább ilyen családi hangulat van, ugye nem sokan jönnek, olyan 20 személy körülbelül, és ma se voltunk túl sokan, de akkor is szerintem ez egy ilyen családias hangulatot ad az egésznek. Szép volt a szentbeszéd, és szerintem az egész mise is ilyen kellemes ünnepi hangulatba múlt el.
Közös kiállítással mutatkoztak be a Temesváron alkotó magyar képzőművészek a jubileumi Bánsági Magyar Napokon. Az idei Belső tájkép című tárlaton az ismert alkotók mellett a fiatal művész generáció is hangsúlyosan jelen van. A szervezők szerint az esemény nem csak művészeti bemutatkozási lehetőség, hanem folyamatos közösségi találkozópont is a bánsági magyar kulturális életben. A megnyitón készült Lehűc László riportja.
30. Bánsági Magyar Napok, 30. közös kiállítása Temesváron élő magyar képzőművészeknek a néptáncgála mellett. Ez az egyik biztos pontja a Bánsági Magyar Napoknak és népszerű rendezvénye. Miért tartja fontosnak a magyar képzőművészek közös megmutatkozását, kedvesem őke, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke?
Ez egy olyan találkozási pont, ahol gyakorlatilag csak a magyar identitáshoz tartozás tartja össze ezeket az embereket, és nagyon különböző háttérrel jönnek. Az a jó, hogy ez a 30 év tényleg egy hagyományt teremtett, ami lehet, hogy nagyon rosszul indult az elején, lehet, hogy ingadozott a kiállítás története az elmúlt 30 évben, de kijelenthetjük, hogy egy nagyon-nagyon jó korszaka van most ennek a seregszemlének.
Valóban igen nagy érdeklődés mutatkozott a kiállítás megnyitó iránt.
Voltak ismerősök, akik bejöttek, és így csodálkoztak, hogy ennyire trendi a képzőművészet manapság, és mondtam, hogy ennyire trendi ez a bagázs így együtt. Ez a 21 nehány alkotó tényleg érdekli a temesvári magyar közösséget és a temesvári művészvilágot.
Belső tájkép a címe az idei kiállításnak. Hogyan született ez a tematika? Gaurán Krisztina a kiállítás kurátora.
Egy személyes érzésből fakadt ez a téma, mert vannak olyan periódusok minden ember életében, amikor úgy érzed, hogy dolgok mozognak, mozdulnak, változnak, és valahogy ez egyre erősebben nyilvánul meg bennem, és gondoltam, hogy a mostani helyzetben lehet, hogy másokat is megérint, és kérdőjelezi, hogy mit is láttak önmagukban.
Azt mondta, hogy részvételi rekordot is döntöttek az idén.
Igen, ez igaz. 28 művész jelentkezett. Van, aki több munkával is jött. Nagyon gazdag a műfaj, és örvendek, hogy sok új név van, akikről talán a magyar közönség még nem hallott, vagy fiatalok, vagy olyan művészek, akik már rég nem állítottak ki.
Több fiatal művészt is láttam valóban itt a kiállításon, sőt, még diákok is vannak.
Van egy művész, aki még egyetemre jár, szobrászatot tanul, és nagyon örvendek, hogy érdekelte a téma, és szeretett volna ő is részt venni. És még vannak mesterizők, vannak persze az ismertebb művészek, és ami meglepetés, hogy vannak olyan személyek, akiket talán más körökből lehet ismerni, kézművesek, és most megjelentek képzőművészileg is.
Említette, hogy műfajilag is nagyon változatos a kiállítás, mi mindent lehet látni?
Grafikától festészet, szobrászat, akkor vannak fali szőnyegek, van másféle textil szobrászat, mint installáció, akkor papírból van installáció, videó, animáció, kollázs, és persze divattervezés is.
Jakabházi Sándor alkotásai rendszeresen jelen vannak a temesvári magyar képzőművészek közös kiállításán, a művész viszont ritkán van itt. Mit hozott az idén?
Az idén egy régebbi munkát hoztam, mert a kiállításnak a témáját illusztráljam. Önértékelés a címen.
Tipikus jakabházi megfogalmazás. Milyen technikával készült?
Ez egy eléggé komplex munka. Az eredeti munka egy 15x15 centis méretben volt készítve, és utána fel volt nagyítva a számítógépen, átdolgozva egy kicsit és kinyomtatva, és utána rá volt újra rajzolva, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon vegyes technika.
Miért tartja fontosnak a magyar képzőművészek közös párlatát?
Úgy érzem, hogy ide tartozok, ha bár fél évig Magyarországon élek, és a szervező diákon volt, úgyhogy örvendek, hogy meghívott, és itt lehetek.
Kömpiánó Mónika nagyon érdekes technikával készült alkotást hozott. Mi ez?
Egy installáció, én ugye textiles vagyok, tértextilre gondoltam, amikor ezt a kihívást láttam. Nagyon-nagyon vonzónak találtam a tematikáját, a belső tájakat, és most az utóbbi időben vezetek is egy nemes szakkört, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne az, hogyha nemes technikával készítenék egy tértextilt. És akkor én a lélekre gondoltam, amikor a belső tájakat, hogy mennyire nyitjuk meg mi egymás között, hogy megmerjük-e nyitni a lelkünket, és ennek próbáltam egy formát adni. Ilyen finom pasztelszíneket választottam, és tényleg a saját lelkemet is belenevezeltem, úgy gondolom.
Bandi Szidónia a fiatalabb művész generációhoz tartozik. Mi az, amit erre a kiállításra elhozott?
A legújabb munkámat, az a címe, hogy Dolce olajvásznon, és ez egy benti tükör minnyájunknak. Mindenki belenéz a munkába, és láthatja saját magát, láthatja a fényeket és az árnyékokat magából, és ugyanakkor a többi embertársat is felismerheti a munkába.
Miért tartja fontosnak a jelenlétet a magyar képzőművészek közös tárlatán?
Szerintem nagyon fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot, és összetartsunk. Az összetartás az egy nagyon fontos dolog.
A Székelyudvarhelyi Ház Rezső Múzeumban emlékkiállítással idézik fel Nagy Péter festőművész munkásságát. Az alkotóképein gyakran a Hargita vidéke, a fenyvesek és erdők sajátos világa jelenik meg. A három éve elhunyt művészre pályatársai és barátai emlékeztek a tárlat megnyitóján. Geréb Krisztina összeállítása.
Kalló László nagyon szoros barátság fűzött, szinte atyai jó barátom volt.
Nagy Péternek alkotótársa is volt.
Igen, tehát felnőttem, aztán korba mellé, már nem minőséget akarok mondani.
Ön emberként is jól ismerte, és alkotóként igen, is. Mitől volt ő Nagy Péter?
Annyira szerette a tájat, hogy képes volt kint élni heteket a libáni vityillójában, se villany, semmi nem volt, és ott ült, és festette a tájat. Tőle van ez a megfogalmazás, ami úgy megragad bennem, hogy ez a libán a világ legszebb tája, mert annyira szépen ötvöződik a lombhullató erdő és a fenyő, hogy sehol a világon ilyen nincs.
Több tíz festmény is ki van állítva, hogyha lehetne választani egy vagy két kedvencet, akkor melyiket választaná?
Van egy kicsit olyan sötét tónusú, egy erdőszélet ábrázol, azt meg nem láttam soha. Péter bácsi eléggé komoly, szinte komor jellem volt, és valahogy ez a sötét árnyalatú festményéből ott van a fény a fókuszba, tehát az optimizmusát is kifejezi mindamellett, hogy a sors formálta az egyéniségét, mert nem volt bizony egyszerű az élete.
Nagy Péter 1936. február 27-én Bikafalván született, 2023. március 15-án hunyt el Székelyudvarhelyen.
A megtapasztalt impresszióit, évtizedeken át festőalkotó összegyűjtött képeit Kelemen Albert művészettörténész méltatta az ünnepélyes megnyitón.
Pályája a székelykeresztúri tanítóképzőben indult, ahol rajztanára idős Ház Sándor volt. Ő bíztatta a szakirányú képzésért. Képei nagy részét családja őrzi, de festményei ma már megtalálhatók Ausztráliában, Amerikában, Svédországban, Svájcban.
A székelyudvarhelyi megnyitóból egy részletet hallottak.
Pörinc Ildikó muzeológus, művészettörténész.
Ön válogatta ki ezeket a festményeket. Mit tartana fontosnak, hogyha olyan embereknek kellene beszélni ezekről a képekről, alkotásokról, akik soha nem hallottak Nagy Péterről?
Nagy Péter szerencsés volt, elég gyakran kiállíthatott, közel 50 kiállítása van, mégis volt néhány műve, amit ő otthon tartogatott, nem akarta sem eladni, őrizte, mert azok a kedvencei voltak, és azt hiszem, hogy ezzel a válogatásra sikerült néhányat ilyet is behozni a közönség látóterébe, olyan alkotásokat, amik tényleg az ő kísérletező szellemét, a tájba is több mindent beleálmodott, mint amit az egyszerű szem látja, tehát olyan alkotások ezek, amelyek mindannyiunkat megdöbbentenek, ha látjuk így együtt, és így tematizálva, kiállítva különféle technikákat, egymást kiegészítő információkat a technikák révén erről a minket körülvevő tájról, olyan táj, amit egy kreatív ember sokkal több mindent lát és érez, és ő ezt nagyon jól tudta akvarelben, temperával, pasztellel visszaadni, tehát a vízfestéket is nagyon jól tudta uralni, ami az egyik legnehezebb technika a festőművészeknek, de az ő képein ez a professzionális szintet is eléri.
Otthon vagyunk címmel ad koncertet a Zente Nyár Fesztiválján Szarka Tamás felvidéki zeneszerző és előadó művész. A Kossuth és Magyar Örökség díjas alkotó hamarosan országos turnéra indul 10 énekessel, műsorában pedig az új dalok mellett több ismert szerzeménye is elhangzik majd. A koncert központi gondolata az otthonhoz, az anyanyelvhez és a közösségi összetartozáshoz való kötődés lesz. A zeneszerzőt Tarnóci László kérdezte.
Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is. Már először is igen jól éreztük mit magunkat, gímes együttesen belül is. Hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10 éve volt, azt szeretnénk most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék.
A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
Na, igen. És akkor innentől tényleg az van, hogy itt ez most már így összemosódik. Ezek politikai határok. Na de hát mi közünk ahhoz igazából, ugye? Biztos vagyok benne, hogy Fölvidékről is jönnek majd, ahogy mindig is jönnek a Zente Szerencs Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. És nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok.
A koncertek után mondjunk valamit a színházi előadásról is, az őszi színházi előadásról.
Régi álmom ez, Cigánytábor az égben megy című film alapján, de nem, hanem a Gorki novella alapján, meg az a cím, hogy Makar Csudra, vagy a lótolvaj. Ez alapján írtam én ezt a zenés játékot. Ez egy cigány Rómeus Júlia történet. A Nemzeti Színház a műsorára tűzte 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, és akkor a Zente Ferenc Színház észrevette ezt a darabot, és elkérte. Boldog voltam, hogy megkerestek, és így aztán az Est Hajnal című darabot bemutatja a Zente Ferenc Színház valamikor novemberben.
Egy videóklippel indult a Zente Nyárnak a bemutatója, ami Szarka Tamás alkotása. Az Otthon vagyunk pozsonyi képeket villant fel, aztán Révkomáromi, Párkányi, talán Ipolyszalkai és Csitári, és megyünk egészen Kassáig. Mit jelent az ön számára az Otthon nevés? Mit jelent a Felvidék?
Tehát a Felvidék az olyan szűkad, nekem ne lenne hozzám. Ugye van egy ilyen felhívás, vagy kihívás, nekem is van, a szűkebb pátriám az a Fölvidék, de azért azt tudni kell, hogy speciális helyzetben vagyunk mi, közel 500 000 fölvidékiek, mert nagyon erősen szét van húzva a Fölvidék magyar lakta része, Dévénytő, egész Ákcs Kecsernyőig, tehát az ukrán határig, az osztrák határtól. Ez egy vékony vonal, ami húzódik végig, és bizony nagyon hosszú, több száz kilométer, én se járom be mindig. És hát persze, hogy ezekben a csodálatos helyeken Krasznahorkát még nem említettük, de sorolhatnánk. Nyilván az ember többször megfordult már, mint fölvidéki, de már nagyon rég voltam. Kassán nagyon rég láttam a Krasznahorkai várat, nagyon rég láttam a Pozsonyi várat közelről, megint rácsodálkoztam arra, hogy mi fölvidékek milyen gazdagok vagyunk épületekben is. Természetesen a vidék, amin átmegyünk, az is gyönyörű, de alapvetően elsősorban is a mi csodás, több ezer éves magyar kultúránkkal mi mindig is otthon voltunk itt, és ez bizony, ezek olyan